Mai vendégünk Somos Laci atya, akivel a cigánypasztoráció témakörét járjuk körbe. Kedves Laci atya, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm.
A cigánypasztoráció kiemelt témája az egyháznak, olyannyira, hogy 2015-ben irányelveket is adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar erre vonatkozóan. Hogyan alakult ez ki, hogy az egyháznak ilyen fontos téma lett ez a terület?
Az egyház az emberekkel foglalkozik, és a legkisebbekkel Jézus azonosítja magát, és a cigányok a legkisebbekhez tartoznak. Ezért kerültem én is kapcsolatba a cigányokkal ezelőtt 30 éve, amikor kapos főplébános lettem. Megtaláltam a faluvégeken a cigányokat, nagyon nyomorúságos körülmények között éltek, víz-villany nélkül kis kunyhókba, és akkor arra gondoltam, hogy én nekik is a plébánosuk vagyok. Hozzájuk is van küldetésem. Ők is az Isten képmásai, ők is törekednek az egyházba, mert a nem beszélővel és a már nem beszélővel az egyház foglalkozik. A nem beszélő alatt, a még nem beszélő alatt értem azt, hogy a keresztelés megtörténik, mert minden cigány gyereket megkeresztelnek, és minden cigány embert pap temet. Tehát arra gondoltam, a két esemény között is kellene valamit tenni a cigányokkal. Elkezdtem látogatni őket, a családokhoz mentem, esténként az esti mise utána értem rá ilyenre, és amikor bementem hozzájuk, mindig kávéval akartak megkínálni, mert a cigányok nagyon sokat kávéznak, napközben is, este is. De én nem kávéztam, meg most sem kávézom, ezért mindig kértem egy pohár vizet, nehogy azt higgyék, hogy azért utasítom vissza a kávét, mert nem akarok az ő poharukból, csészéjükből inni. Ezért kértem egy pohár vizet, és hát akármilyen hideg van télen, egy pohár vizet meg lehet inni, vagy egy pohárból lehet inni, és már is érzik, hogy hát közösséget vállalok bizonyos szinten velük. Aztán elhatároztam, hogy táborba is elviszem a cigány gyerekeket, a magyar gyerekekkel együtt. Sátorba volt az éjszakai szállásunk, késő éjszaka égett a tábortűz, körbe ültük, beszélgettünk, és egyszer megszólalt az egyik cigány gyerek, és azt kérdezte tőlem, hogy miért verte meg őket az Isten. Hát én nem értettem az egész kérdést, de aztán elmondta, hogy őket, mivel hogy cigányok, az az Isten verése. Mert hát olyan rossz cigánynak lenni, hogy megbüntette őket az Isten. Aztán hazajöttünk, akkor megkérdeztem a felnőtteket is, és az egész cigány telep egyértelműen azt mondta, hogy az, hogy valaki cigánynak születik, az az Isten büntetése. Akkor összehívtam az összes cigányt, aki az én területemen lakott, egy közös ebédre. Bográcsba, üstházba főztünk jó gulyáslevest, eljöttek olyan 70-en körülbelül, és ott együtt voltunk szombat délután. Nagyon jól sikerült ez, habár nem jött el mindenki, de minden helyiségből azért jöttek, és az asszonyoknak az volt a kérésük, mivel ez az udvaron volt, még nem volt kövözösségi házunk, hogy hadd mehessenek be a plébániára, szeretnék megnézni, hogy én hol élek. Bejöttek, szekrényeimet kinyitották, körbejárták az egész plébániát, persze az asszonyok, ágyamat megnyomogatták, stb. És tulajdonképpen akkor egy nagyon jó kapcsolat alakult ki. Az egy válaszfal döntött le, hogy én meghívtam a cigányokat oda az otthonomba tulajdonképpen. És elkezdődött egy jó kapcsolat köztünk. És azt láttam, hogy a cigányoknál az önbecsülésükkel nagyon nagy a probléma, hisz istenverésnek tartják a cigány létüket. Ezért három, illetve négy feladatot tűztem ki magam elé, ott a körülbelül 30 éve. Az első az, hogy a cigányokat segítsem az önbecsülésük felismerésében, mert ezért nem tudnak elhelyezkedni, ezért nem tudnak viselkedni a buszmegállóban, meg a Tesco parkolóban, ezért nem tudnak a gyerekek rendesen tanulni, mert nem is hiszik azt, hogy ők tudnának valamire menni. Tehát, hogy a cigányok felismerjék az emberi méltóságukat, a másik a magyarokat rá döbbenteni, ezt nem véletlen nevezem, döbbenteni, a cigányok emberi méltóságára. Mert a magyarok még lenézik a cigányokat, alacsonyabb rendűnek tartják. A harmadik feladat, mint lelkipásztor, közelebb hozzam ezt a népcsoportot egymáshoz. És a negyedik, ami hát nagyon fontos, hogy a gyerekeket segítsem a tanulásba. Mert az egyetlen kiugrási lehetőség a cigányoknál, ebből a nyomorból, a tanulás. És hát persze, hát ez mellett hittanórára is járjanak, szentségekhez járuljanak. Ez nagyon szépen ment. Egy-két éven belül minden cigány gyerek elsáldozó és bérmálkozó volt. És a mai napig így van. Ez nagyon szépen ment. Integrált iskolákba tanulnak, és ott tanulják a hittant is.
Kicsit kivesészhetjük ezt a négy feladatot, amiről beszéltél, hogy ez a mindennapokban hogyan jelent meg nálad? Például az önbecsülésüket hogyan tudtad te segíteni?
Hát igen, nekünk öt házunk van. Olyan 1200 felnőtt cigánnyal vagyunk kapcsolatban, és ebből 335 gyerekkel, ez pontos, mert a Mikulás csomagokra napokban számoltuk össze a létszámot. Arra törekszünk ezekben közösségi házakba, hogy a gyerekek szerepeljenek, legyen sikerélményük. Hát most általában az iskolában nem ők szavalnak az ünnepségeken, stb., habár a sportban nagyon előre haladottak, ott sok díjat nyernek, tehát szerepelnek. Hát ők most már készülnek a pásztorjátékra, javába. Ott lesznek a szülők, megtapsoljuk, mind az öt házunkba. És ez olyan boldogság számukra, például azon kívül kirándulni visszük őket, még a moziba is, meg hát más egyéb dolgokba is próbálunk olyan programokat kialakítani, amivel van sikerélményük, mint a nyári tábor például. Meg van egyházmegyei cigányifjúsági találkozó. Ezekkel a sok apró dolgokkal. Meg egy másik dolog, hogy ugye öt házunk van, az egyik a sztanoda. A sztanodaként működik. Szemben van az iskola a plébániával, és a plébánia udvarában van ez a tanoda. A másik négy házunk szegregátumban van a cigánytelepeken. De mindegyik házunkban reggeltől estig vannak szociális munkások, pedagógusok, akik ott napközben is intézik a családok ügyes-bajos dolgait, és délután, meg amikor az iskolából, meg a napköziből megjönnek a gyerekek, akkor bemennek ezekbe a közösségi házunkba, és ott még foglalkozunk velük, és még több sikerélményhez juttatjuk őket. Mindig arra törekszünk, hogy siker élménye legyen a gyereknek. A felnőtt meg érzi, hogy mindig van valaki, akihez odafordulhat a gond ügyes bajos dolgaiban. Mert mondom, reggel 8-tól este 6-ig ezekben a házakban munkatársaim vannak, akikről csak lelki vigyáz állásba beszélek, mert olyan kiváló emberek. Azon kívül ezekben a házakban van mosókonyha, tehát tudnak ruhát mosni, mosógépek vannak, és zuhanyozási lehetőség. Mert ezekben kis cigányházakban ugye nincs víz, nincs meleg víz, igazából nem tudnak rendesen tisztálkodni se. A ruhákat is nagyon nehéz kimosni ott kézzel, meg teregetni, főleg ilyenkor, amikor már az udvaron nem szárad meg. Ez mind kell ahhoz, hogy az önbecsülésük növekedjen, hogy ők is tiszták, nem büdösek, ha gyerek megy az iskolába, ősebb idős, és akkor odaülnek mellé a magyar gyerekek is, mert ugye elhúzódtak tőlük. A busz megálló, micsodába a buszba, meg megint nem mennek a közelükbe, mentek a közelükbe, mert képtelenség ezekben a kis házakban a ruhát tisztán tartani, meg a testüket is. Szokták kritizálni őket, és én akkor azt mondtam, próbálj meg egy évet élni egy olyan házba, ahol a cigányok élnek, és akkor meglátjuk, hogy milyen lesz a ruhád, és milyen tiszta leszel te is. Szóval ezek nem, most nem nagy dolognak tűnnek, de mégis óriási dolgok. Az emberi méltóságukat növeli. Hát ők az Isten képmásai.
Kicsit vitatkoznék veled, mert szerintem nyugodtan. Ezek nagyon nagy dolgok, amiket ti ott a mindennapokban végeztek. Hogy látod, hogy az a képük, hogy az Isten büntetései ők, ez változott az évek során?
Teljesen. Ilyenről már szó sincsen. Ez 30 éve volt. Ez teljesen megváltozott. Büszkék arra, hogy hogyan táncolnak. Tehát a nuncius úr is itt volt, egy cigány telepen vacsorázott, ott táncoltak nekik a cigányok, megtapsoltuk. Hát a kultúrájukat, hát idáig senki nem volt kíváncsi arra, hogy ők hogy tudnak táncolni. És tudnak gyönyörűen például. Most már nem tartják cigány, vagy mi büntetésnek a cigányságukat. Megbecsüljük őket. De az, hogy mindig van ott valaki, tehát úgy is mondhatnám, egy állandó jelenlét. És ezek az emberek nem ülnek ám bent a közösségi házakba, járják a családokat, látogatják, és leülnek, beszélgetnek velük, akármilyen állapot van ott. Hát elkezdjük már a kismamákkal való foglalkozást, úgynevezett babamama klubot. Kismama kis pici babával jön a babamama klubba. Hát ott fejlesztjük, dicsérjük, segítjük. Utána óvodáskor előtti előkészítés történik. Az óvodából is elhozzuk hetente egy-kétszer a gyerekeket, hogy mi fejlesszük ezekbe a házunkba. Aztán jön a tanoda, amit mondtam, minden házunkban van segítés a tanulásba, és van egy speciális tanoda, ahol a tanárok délelőtt szociális munkát végeznek. Tehát nem csak úgy látjuk a gyereket, ahogy ott előttünk van a tanodába, hanem tudjuk, hogy hogy élnek otthon, milyen gondjuk van, milyen bánatuk van, milyen nehézség van az életben, abban meg segítenek a tanárok a családoknak. Tehát ez így teljesen összekapcsolódik. Az otthoni lét és a mi velünk való együttlét.
Ez nagyon nagy kény szerintem, hogy kompletten tudjátok látni, nem csak a gyereket abban a 6 órában, amíg nálatok van a tanodában, hanem az egész családot, és ráláttok a problémáikra, nehézségeikre. Hogyha átugorhatunk a második feladatodra, amit így kitűztél magad elé célul, az az volt, hogy a magyarok a kicsit jobban megértsék a romák helyzetét, és nyitottabbak tudjanak lenni hozzájuk. Ez mennyire volt nehéz feladat a kezdetben?
Nézd, én ezt nem prédikálom, nem mondom senkinek. Én magam csinálom, és ezt mindenki tudja. Ne haragudj, a plébánia udvarban van az egyik tanoda, amit mondtam. 21. tanévet kezdtük meg most szeptemberben. 20,5 éve látják, hogy az iskolából az én pedagógusaim szép kettes sorba hozzák át a cigány gyerekeket a plébániára. Most mit prédikáljak? Hát hiába prédikálok én, ez a lényeg, amit csinálunk. Látják. Tudják, hogy a cigány telepeken is foglalkozunk a gyerekekkel, felnőttekkel. Én mindig azt mondom, hogy a cselekedetek határozzák meg úgyis. Én persze, az evangélium adja, akkor én prédikálok arról, hogy a szegények, stb., de így nem, frontálisan nem beszélek erről, de mindenki tudja.
A harmadik célod az volt, hogy
közelebb
két csoportot. Hozd a két csoport. Közös programokat szerveztek-e?
Kimondottan közös program még nincs. Erre várni kell, de a fiatalabb generációval ezt meg lehet oldani már. Hát például a munkatársaim között vannak olyanok, akik 30 éve velem vannak, velem dolgoznak. Valamikor az ifjúsági csoportban voltak, 14-16 évesen, és közben felnőttek lettek, és bent dolgoznak a cigánypasztorációba. Van olyan, aki főállásba, 30 éve, ez nem kevés, és magyar lány. Hát nem lány, mert már 4 gyerekes családanya.
Mit tudnál javasolni azoknak, akiknek mondjuk a szomszédjába egy cigány család költözik? Nagyon sok a sztereotípia a cigányokkal kapcsolatban, és nagyon sokan talán úgy gondolják, hogy hát akkor mi inkább elköltözünk, vagy petíciót indítunk, és nem engedjük, hogy ide költözzenek. Mik lehetnek az első lépések, amivel segíthetik, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a két szomszéd között?
Megismerni a másikat. Addig tart a szeretetünk, ameddig az ismeretünk. Ha előítélettel gondolunk rájuk, és lehúzzuk a redőnyt, feléjük se közelítünk, akkor ne várjunk semmit. Ahogy én is kezdtem, ha hozzám jön egy új dolgozó, én azt mondom, minimum 1 hónapon keresztül ne csinálj semmit. Csak látogasd a családokat. De ne hagyd ki senkit, mert figyelik, hogy hova mész be, és hova nem mész be. Menj le, vagy menj el, ülj le oda, igyad a kávét, ha szereted, ha nem, kérj egy pohár vizet, beszélgess, ne oktasd ki, ne felülről lefele beszélj, hanem fogadd el őket olyannak, amilyenek, és ne kritizáld. Ne akarj te, pedig dolgozónak vettem fel, ne akarj te itt semmit még. Elismerjenek, fogadjanak el, és te is ismerd meg őket, akkor majd elindul valami. Ha van nagy irgalmas szíved, ha nincs nagy irgalmas szíved, én nem tudok veled mit kezdeni akkor.
Azok az emberek, akik nem szociális szférában dolgoznak, és egyrészt nem kötelező nekik, másrészt pedig nem is érzik ilyen indítatásnak, hogy segítsenek az elesetteken. Mit tudnál javasolni, hogy első körben hogyan tudunk mi a cigány családoknak segíteni? Adjunk nekik pénzt?
Nem, nem erről van szó. Menjünk oda, üljünk le és beszélgessünk, és azt óriási megtiszteltetésnek veszik a cigányok, ha oda megy egy magyar ember és leül a házukba. Elmondok egy történetet. Amikor ide kerültem 1994. augusztusába, akkor karácsonyra már megtaláltam a cigányok egy jelentős részét, és elhatároztam, hogy karácsonyra minden házhoz, putrihoz bekopogok, és adok a gyerekeknek egy csokoládét. Nem tudja, sok gyerek van, mindegyiknek egy csokoládét. Így is volt. Végig jártam, leültem, persze nem csak így az ajtón beadtam, leültem, ott beszélgettünk, odaadtam a gyerekeknek a csokoládét. Rá 20 év múlva körülbelül volt egy ünnepség az egyik cigánytelepen, és egy fiatal asszony kiállt, hogy ő szeretne itt elmondani egy történetet. Azt mondja, amikor én, már minden, hogy a plébános úr, amikor ide került, én 12 éves voltam, hetedikes. És karácsony előtt bekopogott a plébános úr, és adott egy csokoládét. Ő az első magyar, aki bejött a cigánytelepre, és ő az első magyar, aki beült a mi házunkba. 20 év után, már 4 vagy 5 gyereke volt, nem tudom pontosan akkor mennyi volt. Így emlékezett, és azt mondta, ez soha, de soha még élek nem fogom elfelejteni. Akkora tapsot kapott ott az egész cigánytelep, hogy le a kalappal. Szóval ilyen apró dolgok vannak. Nem kell itt mindjárt menni és téríteni, meg átnevelni, meg stb. leülni, szeretni, elfogadni olyannak, amilyenek. És majd elindul valami, a Szentlélek vezeti azt, aki tényleg őszintén, tiszta szívvel akar valamit csinálni. Nem kell megijedni, nem kell készülni, vázlatot írni, nem kell bejelentkezni, hogy mikor mész, meg egyeztetni interneten, SMS-ben. Nem, csak el kell indulni és menni. A többi már megadatik hozzá. Ezt merem állítani. És megtiszteltetésnek veszik. Egy biztos, ha az asszony mos, nem fogja abba hagyni. Ha főz, nem hagyja abba. Ha férfi fát vág, nem lehet, nem hagyja abba. De lehet kommunikálni. Tehát ezt el kell fogadni. És örülnek, és büszkék lesznek. Ezt előre merem mindenkinek közjegyző előtt írásba adni.
Olyan jó téged.
Kicsit viccesen mondtam el, de higgyétek el, így van.
Olyan jó téged hallgatni, mert így az van az emberben, hogy igen, akkor én most elindulok, és oda megyek.
Persze, el kell csak indulni. Én megfigyeltem az egész cigány pasztorációba, de a magyar pasztorációba is, hogyha az ember valamit elkezd, csak kezdje el, a többi megadatik hozzá. Amit ma 27 ember dolgozik nálam a cigány pasztorációba, azt valamikor egyedül csináltam. Persze nem ilyen nagy területen, meg nem ennyi emberrel, hanem mindig egy kis helyen. Akár, hát ruhát hoztak hozzám mosni a plébániára is. Hát az is volt, ugye? Akkor a gyerekekkel foglalkoztam. Hát elmesélek egy-két sztorit a gyerekekről. A legnagyobb erőt, energiát a gyerekekre fordítjuk. Van már két egyetemistánk is. Na jó, biológiából korepetáltam a gyerekeket. Emlősök. Na, mondom, gyerekek ott ültek, ugye, ötödik, hatodikosok. Mondom, mondjatok emlős állatot. Ők nem tudnak emlős állatot. De tele van az összes cigány telep kutyával. Nem csak nálunk, az egész országban. Ez egy elég nagy gond, de most a gondot hagyjuk. Ők nem tudnak emlős állatot. Hanem mondom, gondolkodjatok, gyerekek. Röviden, kiderült, hogy nem tudják, mi az, hogy emlős állat, és ezt tanulták az iskolába. Úgy, hogy tanulja egy emlős, de fogalma sincs, hogy miről beszélnek az órán. Következő alkalom, madarak. Mondom, mondjatok példát a madarakra. Hát nem tudnak, ők nem tudnak. Azt se tudják, mi az a madár. Tudod, ilyen alapvető. Vagy egy másik. A szomszéd asztalnál volt. Ott korrepetált az egyik tanár, területszámítást tanultak a gyerekek. És ott már magyarázom, már nem tudom, minek volt a területe, de nem is az a lényeg, hogy így a területet úgy számoljuk, stb. És a gyerek egyszer csak megszólal az egyik, de Tamás bácsi, azt se tudom, mi az, hogy terület. Szóval érted, ilyen alapvető dolgokba kell segíteni. És akkor hallgatja az órát, nem ért belőle semmit, akkor tanulja még meg egy idegen nyelven. Mert nem is anyanyelve a magyar. Egy idegen anyanyelven tanulja meg azt a tananyagot, amit nem is tudja, miről van szó. Szóval ilyen mindig kis dolgokra kell gondolni, és amikor egy hegyről beszélünk, nem a csúcsról kell beszélni, hanem a hegy lábáról, hogy aztán majd azon megyünk föl, akkor mindenki fog derülni, hogy mit kell csinálni. Én biztos vagyok benne, hogy aki akarja, elkezdi, az vezeti a Szentlélek utána már.
Gratulálok ehhez a sokrétű munkához, amit ti végeztek, és hát a Jóisten áldását, és sok erőt kívánok ehhez a munkához, hogy még nagyon-nagyon sokáig tudjátok ezt csinálni. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ha tetszett az adásunk, tartsanak velünk a későbbiekben is.
Szakértelemmel. A katolikus szeretetszolgálat fél óráját hallották.